Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere meg! Mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg. Mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Volt egy trade deadline-unk. Sajnos igazunk lett abban, hogy nem egy tűzijátékkal teli trade deadline, de erre reagálunk most. És hát persze azért sem volt tűzijáték, mert tulajdonképpen ha az elmúlt két napban ment volna le az összes csere, beleértve a nagy cseréket és a Anunoby és a Siakam cseréket is, akkor azért már is máshogy éreznénk magunkat, de az sokkal hamarabb lement, és igazából nem foglalkoztunk anno a Siakam cserével, úgyhogy Zoli, engedd meg, mert hogy még külön hallgatónk is ránk írt, hogy hát azzal vajon miért nem foglalkoztunk, engedd meg, hogy ott gyorsan arra kérjelek, hogy adjunk egy-egy osztályzatot mindkét csapatnak. Itt gyakorlatilag ugye Siakam 3 pickért, meg Jordan Voráért és Bruce Brownért ment át Indianába, és én azt hiszem, hogy itt most közel lehet az, hogy mind a két csapatnak jó jegyet adjunk, pedig ezt nem szoktuk gyakran megtenni.
Egyetértek, én mind a kettő csapatnak 4-et adok ezért a cseréért. Gyakorlatilag a Pacersnek ugye 2 igazi kritikus gyenge pontja volt a deadline előtt is még, és valamilyen szinten ez ma is igaz egyébként. Az, hogy nem igazán volt nekik természetes csatárméretű csatárok, ugye Nesmith 195-6 centi, ugyanez Mathurin, és ugye Buddy Hield is, amikor még ott volt, ugye ő még picivel alacsonyabb, 6 láb 4, tehát ilyen 193-4 centi körül van, és mégis az összjáték perceiknek a felét legalább ugye csatárposzton töltötték el. Tehát annak ellenére, hogy egyébként a Pacersnek más posztokon, ugye alsó poszton Bruce Brown-nal, Halliburton-nel, magasabb poszton ugye Turnerrel elég komoly összhossz mennyisége van a pályán, ott pont a kettő között, a hátvédsor és a frontcourt között, vagy ugye inkább ugye a frontcourtot vegyük, inkább centerek között gyakorlatilag volt egy ilyen relatíven nagy szakadék. És Siakam ezt abszolút gyakorlatilag a listán, hogy mi kell egy játékostól, akit a Pacers jó hatékonysága tudna használni, és akire szükségük van. Ő ezen a listán kb. Mindent így kipipált, Siakam, úgyhogy nyilvánvalóan, hogyha hosszabbít majd, és a Pacers egy sikeres csapattá válik, akkor így retrospektíve akár egy 4-5-5-öt is lehetne kikadni ezért. De jelen pillanatban azt gondolom, hogy még azért kicsit, nyilvánvalóan szóban megígérte nekik Siakam, hogy hosszabbítani fog, tehát ne legyünk naivak, de amíg
nyilván
nem történik,
azért csak ez... nem cserélnének el gyakorlatilag 4 first nyértéket.
Igen, de amíg nem történik meg addig, és amíg nem lesz jövőre igazán jobb csapat ez a Pacers, mert szerintem idén nem feltétlenül fogjuk ezt még látni, össze kell gyúrni majd ezt a társaságot egy off-season alatt, akkor ez majd lehet egy 4-5. A Raptorsnál pedig, hát túl későn történt meg a csere, de végre megtörtént, és ugye végre elcseréltek ugye OG-t, és utána Siakamot is, úgyhogy végre ráléptetek ti a megfelelő útra, és ezért hajlandó vagyok egy 4-est adni nektek, bár ma beszélgetünk róla, hogy megint csináltatok pár olyan dolgot, amit nem teljesen értettem.
Én igazából mind a két csapatnak, sőt, tovább megyek. Pacersnek adnék egy 5 alát, és a Raptorsnak egy 4-5-5, úgyhogy az a furcsa és különleges pillanat van, hogy én adtam magasabb osztályzatokat, amit idejét nem tudom, hogy mindkét csapat esetében, mikor fordult elő utoljára. Egyrészt azt fontos hangsúlyozni, hogy a Raptors Anunobit hamarabb el kellett volna, hogy cserélje. Nyilván Siakamot is, de hogy ott azért megbocsátóbb vagyok egy kicsit, azért, mert szerintem Siakamot azért, szóval, hogy ott teljesen legitim érvek sorakoztak egészen előző nyárig, hogy Siakamot meg lehetne hosszabbítani és tartani. Ugye mindenki azzal számolt, hogy itt majd beüt a tévé, üzlet, és akkor utána rögtön emelkedik a sapka egy nagyot, és most kiderült, hogy nem, és gyakorlatilag ezzel párhuzamosan cserélték el Siakamot végül, tehát arra akarok kitérni, hogy mivel már ott volt ez a top 6 védett pick, és egyáltalán nem biztos még ebben a pillanatban se, hogy a Raptors azt meg tudja tartani, ezért nem lett volna az se logikátlan, ha meghosszabbítják Siakamot, és csak jövő trade deadline-kor cserélik el, amikor lehet, hogy többet is lehet érte kapni. Főleg Siakam nyilatkozataim miatt, tehát, hogy azért nem tudnám annyira leosztályozni a Raptors-t, vagy mondjuk négyesse adok, hanem így 4/5, és szerintem a 4 first-nyi érték az teljesen rendben van, mert ez 4 valódi first-nyi érték, mert Brownért is lehet szerintem egy tényleges first-et kapni, ha belegondolunk például a Jrue Holiday cserébe, akkor ott ugye 3+2 swap ment, tehát az egy hasonló értéken sikerült elcserélni Siakamot összességében, erre akartam kiukadni, teljesen rendben van, és az is, hogy most már nem fiatal tehetségeket vettek át a Pacers-től, bár nekem fáj, hogy se nem Hart, se Walker nem került át ebben a cserében, tehát nyilván tök jó lett volna. Az egyik egy kanadai fiatal tehetség, bár ugye nem hát nem annyira fiatal, a másik pedig egy általam nagyra tartott tehetség, aki egyébként hát az Indiana Pacers rotációjában benne sincs, és Siakam posztján játszik. Szóval ezért lehet talán inkább hiányérzet, azt, hogy Siakamot most cserélték el, azt én most nem éreztem faktornak, és az Indiana-nál meg nagyon röviden, gyakorlatilag mindent elmondtál, Siakam elképesztően jól illik oda, nem adtak fel olyan játékost, aki a rotációban van, ugye nem hát náluk most jelen pillanatban kezd, ugye Carlisle, erről már kitérünk a Buddy Hield cserénél, hogy Carlisle szerintem valószínűleg innentől nem fogja játszatni olyan túl sokat azokat a játékosokat, akik nem hajlandóak védekezni, nem hát viszont hajlandó, úgyhogy gyakorlatilag itt az Indiana részéről érthető, hogy pikkeket adtak, és azért nem adták fel a jövőjüket, tehát volt is náluk ugye másik pikk, nem csak sajátokat adtak fel, ez így szerintem nálam 5-ös. Oké, de akkor menjünk bele a trade deadline-ba, ami tegnap volt, és apróbb üzletek voltak, nagy ilyen blockbuster semmi esetre sem, de igazából még egy DeJounte Murray csere sem jött létre. És ilyen szempontból nagyon érdekes lenne, csak arra nincs időnk, mert akkor a podcastünk most nem tudom, 3 órán át tartana. Nagyon érdekes lenne pár olyan csapatot is osztályozni tőled, aki nem csinált semmit. Talán majd a végén 1-2-t megemlíthetünk, és adhatunk rá egy nem tudom, 0-ast. De nagyon érdekes, hogy nem csinált semmit a Lakers, nagyon érdekes, hogy nem csinált semmit az Atlanta, az Orlando Magic, tehát hogy itt voltak olyan csapatok, akiknél ezt igenis fel lehet róni, és igenis egy rossz jegyet érdemelnének érte. Na jó, Zoli, arra kérnélek akkor, hogy a trade deadline első cseréjét, de most muszáj sorba mennünk, de hogy kérlek, hogy ismertesd velünk.
Hadd ajánljuk figyelmetekbe egy utólag is, hogy a kezdőt, ilyen összesítő oldalát, Gábor sosem mulasztja el megdicsérni őket, így most én is megteszem, nyilvánvalóan szenzációs munkát végeznek itt az elmúlt 10+ évben most már, és azt gondolom, hogy abszolút párjukat ritkítják ebben a szénában, utálom ezt a szót, a szénát, de értitek. Az első csere ugye kronológiai sorrendben a Buddy Hield csere volt, őt megszerezte a 76ers, ugye Lalaikat csináltuk az előtt a Van Endodot, én a végére értem oda Gábort a kicsit előtte, és ha jól tudom, ti meg is tudtatok ott kicsit beszélni ezt a Hield dolgot. Én úgy éreztem, hogy Lala nagyon picit ezt túlértékelt ezt a cserét. Hield valóban egy nagyon fontos kirakós darabka lehet majd a jövőre nézve is, mert egyébként nyilvánvalóan Embiid és Maxi mellé, akik ilyen szinten dinamikus szkórerek, kell egy ilyen tényleg igazi knockdown shooter, ami nem volt nekik eddig, legyünk őszinték. Ha Maxit nem tartjuk annak, de ugye ő az utóbbi hónapokban az egy picit visszaesett az elképesztő triplázó kezdés után. Én abban nem vagyok biztos, hogy Embiid nélkül mit ér Hield, de Embiiddel nagyon-nagyon sokat érhet majd, úgyhogy ezért is nagyon szurkolok annak, hogy Jojo még akár erre a playoffra egészséges legyen, nyilván akkor, hogyha nem kockáztatja meg a jövőbeni egészség státuszát, mert nyilván az nagyon-nagyon fontos, de tudja, hogy a Sixers nem fogja visszaengedni, ha csak nem gondolják úgy ténylegesen az orvosok, hogy ő egészséges lesz. Szóval ez a csere Pacers szempontjából ugye itt inkább az anyagiakról szólt, és a Sixers viszont ténylegesen úgy érzi, hogy ők egy nagyon jó kirakós darabkát hoztak oda.
Én azt mondanám, hogy a Sixers tényleg így érzi, csak nem értek egyet, tehát ez érdekes, hogy mennyien mondták azt. Például Sterzer Peti barátunk is írta, hogy hát mennyire szörnyen triplázik a Philadelphia, mióta nincs Embiid. Nyilván nem Embiid triplázása, hanem a köré épülő játékrendszer hiánya, mielőtt valaki felkapná a fejét, okozza ezt, és hogy akkor ezért jó lehet Buddy Hield, de az a kérdés inkább, hogy Buddy Hieldet aztán a Sixers meg akarja-e tartani, mert az benne van a pakliban, hogy úgy gondolták, hogy jó, gyűjtöttünk itt 2024 nyarára, és rommá szedtük magunkat lejáróval, és tényleg cap space-ünk lesz bőven, és gyakorlatilag el is fogytak közben a lehetséges célpontok. Mert elfogyott Siakam, elfogyott Anunoby, Kawhi hosszabbított, tehát valószínűleg Harden és Paul George is hosszabbít majd, akkor lehet, hogy ők most úgy vannak vele, hogy Buddy Hieldnél nyitva van az az opció, hogy megtartják, mit tudom én, 15 millióért évente, 20 millióért évente, viszont én...
15-15-öt azt nem gondoltad komolyan, tessé egy
első. Igen. Igen, persze, csak az a probléma, nem tudod ezzel, hogy Buddy Hieldet én a védekezésével nem tartanám meg, mert nem vagyok benne biztos, hogy a rájátszásban Buddy Hield és Tyrese Maxey húzamosabb ideig pályán tartható együtt. Márpedig, ha ebben igazam van, akkor ez inkább egy fél éves ilyen kísérlet, úgy szokták kint mondani, most én mondok ilyet, hogy rental, vagyis, hogy erre a fél évre jött, és azért megfeladtak 3 szekündöt, ami nem nagy ár, de nem is kicsi. Szóval úgy összességében egy 3/4-et tudok adni a Philly-nek, a Pacersből pedig teljesen nyílt titok volt, hogy el akarták gyakorlatilag takarítani, Hieldet most lehetett még valami apró értéket kapni érte, ezt viszont ilyen szempontból kimaxolták, és Carlisle, mint említettem, nem szeretné játszatni a rosszul védekező játékosokat, vagy egyre kevésbé, úgyhogy mondjuk egy 4/5-öt tudok adni a Pacersnek akkor.
Kivéve, hogyha Halliburton az illetőbírat, nem nagyon tudsz mit csinálni.
De őt te is játszatnád, nem? Szóval azért...
Őt én is játszottam, igen. Ez tény. Én veled értek inkább egyet, de valószínűleg Lala és közted vagyok így véleményben. Szerintem Hield működhet bizonyos felállásban, bizonyos történések mellett mentén, de az az igazság, hogy ő azért 31 éves, ami nem öreg, nyilván mai sportban, de nincs jó éve. Nincs igazán jó éve, legyünk őszinték, és a tavalyi és a tavaly előtti évei nagyon jól sikerültek. Idén abból a hirtelen jött playmakingből, amit láttunk 2 éve, már nem olyan sok maradt, ami nyilván érthető. Az összes use is gyakorlatilag ment át Halliburtonhoz, vagy annak a része, ami ugye playmaking-e jött volna hirtől. De igen, a védekezése az egy nagyon-nagyon nagy kérdőjel, és egyébként a triplázása is azért, ahogy ő öregszik, meg egyre nagyobb vállalásokat csinál volumenben, azért kezdett visszaesni. Még mindig nagyon jó, de szerintem soha többet meg se fogja közelíteni azt a tavalyi elképesztő szezont, ugye, amikor 42,5%-kal triplázott 8 kísérlettel. Ide elég sokat esett ahhoz képest vissza, még mindig nyilván mindig jó 38,4%-kal, de ez egy olyan játékos, aki azért innentől évről évre romlani fog, szóval én sem nagyon tudom a hosszú távú tervekbe őt így tökéletesen beleilleszteni. Tőle kellene valami másodvirágzás, és az, hogy elkezdjen védekezni, amit hát nem biztos, hogy 31 évesen fog megtenni.
Elkezdjen, ő nem tud. Szóval, hogy ő nem akar.
Tud, igen.
Hanem nem tud. Van ilyen, ugye, tudjuk, ismerjük.
A wingspanje nem annyira robbanékony, igen, ezek nyilvánvalóan problémák.
Nem is igazán van. Jó helyen, nem érti ő ezt annyira szerintem. Tehát nem azt mondom, hogy hülye, csak azt, hogy a mai pace and space rendszerekben nagyon durván tudnod kell, hogy mikor hol vagy. Úgyhogy igazából ennyi. Hangozzon el, hogy Korkmaz és Morris, ugye? Korkmaz és Morris volt az ellenérték. Most lehet, hogy ezt csak így ránéztem. Így van, Korkmaz és Morris, ebből egyébként Morris-t véletlenül még használhatja is az Indiana Pacers a rájátszásban, például Philadelphiában most nem nézett ki olyan szörnyen. És lejáró, úgyhogy persze ez teljesen mindegy. Beszéljünk a következő cseréről, és dobom is vissza neked a szót, Zoli, mielőtt még bárki elfogultsággal vádolna. A Raptors, Kelly Olynyk és Ochai Agbaji szerezte meg a Jazz-től, Kyle Lewis Jr., Otto Porter Jr. és a 2024-es draftjaik közül a legrosszabbat, ami valószínűleg az OKC-é, kb. Egy 28. pick, szóval azt adták oda. Na, hogy értékeled a két csapat részéről ezt a cserét?
Van egy érdekes faktor, ami mindenképp a Raptors szempontjából ennek a cserének, ugye nem feltétlenül Kelly Olynykre gondolok, aki ugye hazatér Kanadába, de inkább Ochai Agbajira, akiről így kezdtünk lemondani talán már, úgyhogy előtte azért elég sokra tartottuk, mint potenciális prospekt. 23 éves, tehát még abszolút fejlődött, tehát nagyon jó fizikai adottságai vannak, és azt szeretném látni, hogy megkapja az esélyt 20-25-28 percet is akár játszani innen, és ugye ez Scottynak lehetőséget adna arra, hogy legalább ugye a védekezésbe visszamenjen, visszatérjen az eredeti posztjára. A támadásban tök jó, amit csináltak vele idén, de védekezésben azért nem lenne rossz, hogyha nem kellene üldöznie a gyorslábú gárdokat, és ebben Ochai abszolút segíthet. Olinik nyilvánvalóan, mint öltözői jelenlét, mint ilyen kultúra, teremtő játékos, mindig van értelme ebből a szempontból. A Jazznél én szinte csak és kizárólag arra húznám fel ennek a cserének az értékelését majd, hogy használható játékos tudnak-e ezen a drafton választani ezzel az első körös választással, vagy mit csinálnak vele azzal a pikkel, mivel csomagolják össze. Értékként szerintem nagyon jó azért egy első körös ezért a csomagért, amit feladtak. Nem tudom, egyet ért össze.
Nem teljesen. Nem tudom azt, hogy az idei draft 28. pikje az reálisan jobb prospektet termele, mint Ochai Agbaji. De így vissza is dobnám neked a labdát.
Hogy... Hát nyilván ez kérdője persze, de hogyha ők úgy érzik, hogy Ochaiból nem lesz már az a játékos, aki, amit mi is vizionáltunk mondjuk egy-két éve, akkor ez abban a szempontból jobb, hogy van egy új esélyed.
Igen, csak hát nem tudom, tehát hogy mi alapján, tehát amikor Agbaji játszik, akkor látszik, hogy fantasztikus a munkamorája, egy tényleg nagyon durva motorral rendelkező játékos, nem is öreg, szóval, hogy úgy, én nem tudom. Tehát érted, a Raptors oldaláról, ami egy nagyon jó fejlesztő csapat, hogy erre fogadtak, és nem a 28. pikre, mert itt valljuk be, hogy az egész csere egy ilyen biodíszlete körül, hogy Ochai Agbaji egy 28. pikkért, egy gyenge drafton. Szóval, hogy én szeretem, hogy a Raptors erre fogadott, és persze, most miért adnak fel first-öt, mondhatjuk, de hát Barneshoz valószínűleg jobban illik Ochai Agbaji Barnes mellé egy potenciális fiatal 3&D játékos, aki azért nem most kezdik.
Januárja és a februárja eddig borzasztó volt Agbajinak, tehát én azt gondolom, hogy ez is eldöntötte a sorsát. A januárja az tényleg egészen brutálisan gyenge volt, úgyhogy közben azért elkezdett nyerni a Jazz, és mégis kapott játék lehetőséget, tehát 18-20-22-23 perceket is játszott, és egyértelműen visszafogta a csapatát, és én még azt is megkockáztattam, hogy volt olyan szoros meccs, amit miatt a buktak el. Nyilván nem feltétlenül a Pelicans ellenére gondolok, ahol 153 pontot kaptak. Az nagyon kemény volt, de ja, figyelj, ha valahol akkor azzal egyetértek, hogy a Raptorsban lehet belőle még játékos, de jelen pillanatban azért ő eléggé pengeinen táncol, és egy lottery pickként azért ő egy nagy csalódás eddig, ha nagyon őszinték vagyunk.
Igen, mondhatjuk. Nem tudom, tehát nekem ez, hogy lottery pick, ez így nem jelent annyit, mint neked.
Jó, utolsó lottery pick, lottery pozícióba válaszolták ki, de nekem azért ez annyit jelent. Jó, nyilván minden évben tudunk találni olyan lottery pickeket, akikből még ennyi se lesz, vagy még ez talán lehet, hogy erős, hogy meg még nem tudjuk, hogy mi lesz bele, de értem.
De ez jó ez a mondat. Így van. Minden évben találunk olyan lottery picket, akiből még ennyi se lesz, és Agbajiból még bőven lehet játékos.
Valami még lehet bele.
Azt mondanám, hogy a Raptorsnak adok erre így egy 4-est, mert egy ilyen, azért ez a neutrális jó zóna, mert szerintem érdemes kísérlet. A Jazznek viszont szeretnék adni egy 3-ast, mert értem az újjáépülési szándékot, meg hogy pikeket gyűjtünk, de nem szerintem túl hamar adtak fel egy projektet, és majd te is adj osztályzatot, csak menjünk már közben párhuzamosan át a Fontecchio cserére, amit ugye még gyakorlatilag egy nappal korábban történt meg, és összességében is megkérdeznem, hogy amúgy mit csinál a Jazz?
Tehát, azt én sem értettem a Fontecchiót, igen. Egyébként a Agbaji Olinik cserére én adnék nekik egy 3/4-et, a Raptorsnak inkább, hát a Raptorsnak is 3/4-et. Szerintem ez így oké, korrekt. Ez egy olyan cser, amit én jelen pillanatban nem gondolok jelentőség teljesnek, de mind a két oldalról még egy picit javult a dolog, és lehet belőle valami, ami ugye akkor egy ilyen 4-es dolog lenne. Fontecchiót nem értem, mert Fontecchio kicsit még védekezni is tud. Nyilván Európában jobb védő volt, mert nem voltak ennyire dinamikus játékosok, és ugye mögöttem mindig segít egy center.
Itt is jó védő volt.
Nem rossz, igen, csak azt mondom, hogy itt nyilván azért vannak olyan szituációk, amikor egy nagyon gyors, atletikus játékos a hihetetlen térben, ami ugye az NBA-ben elérhető, a szabályrendszer és a pálya tényleges dimenziói miatt, ott azért nem tud mit csinálni, de ez nyilván mindenkivel előfordul, még az atletikus védőkkel is.
Én nem gondolom, hogy mondjuk egy Royce O'Neill lesz például ne fordulna elő, mert ugye persze, ő neve viszont előfordul majd ma.
Így van, és én Fontecchiót simán látom magam előtt, de Fontecchio nagy meccseket játszott basszus, tehát nem értem azt, És a két konkrét példám van erre, hogy nem értem, hogy miért nem viszi oda egy Celtics a padra, és nem értem, hogy miért nem viszi oda egy Nuggets a padra. Nem értem.
Ilyen szempontból is furcsa, de a Jazz gyakorlatilag mindkét kvázi hármas posztos játékosát elcserélte. Még akkor is a Fontecchio lehet, hogy egy picit inkább négyes lenne a tökéletes posztja, Agbajinak meg inkább a kettes, de most jelenleg itt ki is fújt, tehát a Jazz elcserélt egy posztról teljesen két bevethető játékost. Fontecchio ugyan már nem fiatal, de kicsit NBA fiatal, úgy ért hogy az, hogy idén kezdett felemelkedni. Ilyet már láttunk, Bogdanovicsot pont ugyanennyi idős korában hozták az NBA-be, és ráadásul pont a Jazzben virágzott ki, Bojánról beszélek, ugye? Szóval csak azt akarom mondani, hogy ráadásul Bojánra is hasonlít Fontecchio játékosként, ez már csak mellesleg. De azt akarom itt mondani, hogy ez mi volt a Jazz-től? Tehát én azt hittem, hogy itt az lesz a kifutás ennek az egésznek, hogy egy nagyobb csere előkészülete, ahol Dejounte Murray érkezik, vagy ilyesmi. És most a Jazz az elmúlt hónapnak a talán második, harmadik legjobb formában lévő csapata úgy gondolja, hogy mégiscsak meg akarjuk tartani a top 10 védett pikkünket, és akkor most beállunk és tankolunk, mert az meg nem biztos, hogy sikerül. Fog. Tehát, hogy ez pont annyival gyengítette a Jazz-t, hogy a nagyon jó formának lehet, hogy ki fogják húzni a nem is méregfogát, de mondjuk a szelet a vitorlából kifogják, de közben azért nyilván nem lettek annyival rosszabbak, hogy itt nagyon magabiztosan betankoljanak a legrosszabb tízbe. Szóval ilyen teljes irányultság nélküli dolog ez így, és mellesleg persze Fontecchio egy majdnem first értékű szekündöt kaptak, ami nem rossz, tehát mint tudom én hanyadik lesz az a pick 33-dik, de nem értem az irányt, és ezért a másik cserére 3-4-et adtam, itt a Fontecchio cserére konkrétan adnék egy kettest a Jazz részéről. A Pistons részéről viszont hagyjam ki az első ötösemet, mert szerintem nagyon jó fogadás Fontecchio, tudták, hogy el akarják cserélni Bogdanovicsot, szerintem tökéletesen pótolja majd az olasz, és 27-28 éves, ugyan miért ne lehetne náluk egy olyan játékos, akit vagy majd később elcserélnek ennél szerintem nagyobb értéken, vagy pedig majd egy nagyon jó tripladobó lesz az épülő mag mellett. Tehát így ezért egy még jó második köröst is feladni, szerintem teljesen rendben van.
Teljesen egyetértek a Pistons szemszögéből, tényleg gyakorlatilag találtak egy olcsóbb, fiatalabb Bogdanovicsot, akit talán időben el fognak cserélni, ugye Bogdanovicsal ellentétben, akit szerintem szintén későn cseréltek el, hogy erről is beszélünk. Viszont, amit akartam mondani, hogy, és ebben nem gondoltam bele az adás előtt, de olyannyira igazad van a Jazz csatár állapotával kapcsolatban, szituációval kapcsolatban, hogy most megnéztem, és jelen pillanatban Kevin Knox van beírva kezdőnek, aki egyébként nem játszott rosszul mostanában, tehát Lala ezt majd lehet, hogy megcáfolja, de nyilvánvalóan nem néztem olyan nagyon sok Pistons meccset, de a statisztikái egészen jók az elmúlt hónapra.
Mert ő mindig is egy empty start guy volt, és ez mondjuk hát most is
elég,
így van.
Igen.
De nem, hát itt nyilván Márka nem fog hármas poszton kezdeni, azt értjük, csak ezt se értem teljesen, hogy ez most
várjás, miért hogy jó. Lesz a kezdőd, mert én most azt nem látom át akkor.
Hát én megkockáztatom, hogy lehet, hogy Walker Kessler visszakerül a kezdőbe, és akkor John Collins.
Mondjuk az nem lenne hülyeség. Igen, az egy elég durva jumbo line-up lenne. Nem segítenék ki nagyon Sextont védekezésbe. Hát nem tudom. Jó, nyilván nem egy contenderről beszélünk. Nyilvánvalóan egy olyan csapat, inkább a Jazz, amelyik most éppen forró, és ha nagyon őszinték vagyunk, akkor lehet arra számítani, meg lehetett is arra számítani, meg azt várjuk, hogy azért kihűljenek így az All-Star szünet után.
Oké, rendben, csak tudod, ilyen rohadt jó edzővel meg nem tudsz annyira kihűlni. Úgyhogy...
meglátjuk, ez a szerintem a védekezés, amit most játszanak majd így, hogyha ezt a jumbot felrakják a pályára.
Az kemény lesz.
Az kemény lesz, igen.
Na jó, akkor, hogyha akarsz, adhatsz erre is osztályzatokat, de egyébként mehetünk tovább is.
Biztos nem adtam, még csak mondtam, hogy nekem tetszett, amit a Pistons csinált, 4-es, a Jazz az 3-as.
Akkor szerintem beszéljünk a Gordon Hayward cseréről. Tréman...
átment végül az orvosi, mert volt egy olyan hír, hogy nem ment
át az orvosi. Igen, ez egy fake hír volt, de azt fake hiszem, hír. Hogy ilyen vagy Shams, vagy valaki megosztotta, vagy valami nagy név megosztotta, pedig fake hír nice. Volt. Na, az tök jó, hogy elérkeztünk a másik olyan csapathoz, akinél nem teljesen értettem, hogy mi a szart csinál, ez pedig az OKC. Ugye Gordon Haywardra cserélték be a nagy lejárójukat. Ami nem feltétlenül lejáró, ugye nyilván Bertans jövőre is garantált, azt hiszem 5 millió, meg őt még meg lehetett volna egy évre hosszabbítani, lett volna rá opció, és akkor tovább görgetnek egy olyan szerződést, ami azért van ott, hogy elcseréljék. Na most ezt nyilván a mesében is ugye megmanővereztük, ott Bruce Brown lett a cserének az eredménye, tehát ott úgy volt vele az OKC, hogy egy használható játékosra, akinek szintén olyan szerződése van, hogy azért van itt, hogy elcseréljék. Tehát hasonlóan gondolkozott Presti, csak egészen különös utat választott, mert most beszéltünk arról, hogy Gordon Hayward majd mekkora segítség lesz ennek a csapatnak, szerintem abszolút nem hiányzott, vagy ha hiányzott, nem ő hiányzott, hanem az a bizonyos magas ember, aki Chet mellett is a pályán tud lenni, ezt nem szerezték meg, ami szerintem döbbenetes valahol, a másik pedig, hogy hát Gordon Hayward, valaki írta, már nem emlékszem melyik amerikai beat writer, hogy már megint megnyerte a trade deadline-t magának, mert az történik majd, hogy ő most megkapja majd azt a szerződést, amit tavaly Bruce Brown, nem tudom én, 2 év 40 millió, amennyit nyilvánvalóan nem ér, a sérülékenységét is beleszámítva, és azért lesz ott a csapatnál, hogy legyen kit elcserélni. Tehát gyakorlatilag most Presti azt mondta, hogy akkor már inkább egy olyan veteránt, akinek ki lehet osztani ezt a szerződést, és nem egy meglévő szerződésért cserél, ami tovább görgeti ugye ezt a csere lehetőséget. De van egy másik út is, és ezzel meg flexibilis lett az Oklahoma City, hogy itt gyakorlatilag a cserék után nem is tudom mennyi cap space-ük lesz, vagy 30-40 millió is lehet akár, és akkor viszont rámehetnek free agentre is. Szóval azt mondom, hogy az,
Paul
hogy...
Paul George.
Azt tök jó lenne amúgy. Csak azt mondom, hogy végül is ilyen anyagi szempontokból így értem a cserét, de hogyha most arról kezdünk el beszélni, Gordon Hayward majd mekkorát emel az ő játékukon, nem, tök fölösleges oda. Vannak helyek, ahol Hayward fölösleges, hát az OKC ilyen, nem azt mondom, hogy lehúzza őket, vagy rosszabbak lesznek tőle, de abszolút nem viselkedtek még playoff csapatként sem, nem. Tényleg nem contendert akarok mondani, még playoff csapatként sem viselkedett most az OKC, ami azért furcsa, és az Oklahoma City részéről éppen ezért nem tudok egy 3/4-nél többet adni erre a cserére. Másik oldalon viszont szerintem a Hornets az kifejezetten jó járt, ugyanis Haywardból nem lehetett értéket kihozni, és ilyen szempontból csak kaptak egy fiatalt, még akkor is egy Trémont már eltemettem. Úgyhogy a Charlotte oldaláról mondjuk egy 4/5.
Kezdem azzal, hogy én se látok esélyt arra, hogy Hayward Ázia Joe-t kiszorítja a rotációba, vagy mondjuk megfelezi a játék perceit. Semmi értem nem lenne Ázia Joe helyett játszatni Gordon Haywardot ma. Nincs szüksége az OKC-nek a plusz playmakingre semmilyen szinten, annyi playmakerük van. Úgyhogy van, aki vizionálja most csere 3-asba és 4-esbe is már mindjárt mind a
csere 3-as az szerintem reális lehet. Csak érted, egy Aaron Wiggins is sokkal atletikusabb és kiegészítő szerepre lehet. Igen. Hogy jó.
Igen, Joe mondjuk a csere 2-3-as poszt szerintem jobban el tudja vinni. Tehát én Haywardot 10. emberként használnám. Alapszakaszban persze játszottam, mert miért ne? Tehát blowoutoknál játszan akár a 4. negyedbe is.
Hát meg ugye Micsicset is oda kellett adniuk, akkor Hayward igen. Valamennyire a cserepad kvázi irányítója lehet.
Végül is igen. Bár én arra is inkább Kason Wallace-t használnám, és hogy fejlesz a playmakingért. Tehát a Kason Wallace annyira jól megcsinál mindent, amit kérnek tőle, én őszintén őt még inkább tolnám, bár értem, hogy újonc, tehát és nagyon jó csapat az OKC, tehát azért meg kell húzni a határait, meg lassan akarják felépíteni őt.
Igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy Kason Wallace valaha tud majd irányítani, mert semmilyen erre utaló jel nem volt eddig.
Figyelj, szerintem nyilván soha nem lesz jó, de ő azért csak egy 5-star recruit volt, és azért az nem teljesen igaz, hogy nem mutatott playmaking jeleket, mert az egyetemen jó playmaking szezonja volt. Itt az OKC-ben nyilvánvalóan abszolút nem ez a feladata, de szerintem simán lehet belőle. Csereirányító készségű playmaking lehet, és ugye ő simán lehet kezdő, mint off-ball, kettes is majd.
Ja, az biztos.
Majd később. Igen. Mert őszintén, tehát én a jövőjét abszolút úgy vizionálom, hogy ugye beszéltünk már erről, hogy ki ez az odd man out az OKC-nél, és az egyértelműen Giddy. Ez ilyen 3/4 mind a kettőnél. Szerintem ez is egy kicsit ilyen jelentéktelen csere.
Igen, mindenképpen jelentéktelen, mint aminek tűnik. Akkor viszont menjünk egy kicsit tovább, és beszéljünk arról, Danielhoz egy második körösé a Detroitba, azt most hagy ne értékeljük külön, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit csinált a Dallas Mavericks. És hát azért itt két oldalról lehet ezt az egészet megközelíteni, az egyik az, hogy azért ez nagy-nagy mágus volt most Nico Harrison, hogy gyakorlatilag egy firstért, másfél firstért, nem tudom, hogy fogalmazzam, azt a pixfek jogért kapott idei késői firstöt, szóval, hogy azért sikerült két olyan játékost hozni, akik önmagában first értékűek. Úgyhogy ezért nagy taps, de a többit inkább te mondd.
Hát azért, mert ez a kijelentésed is azért nem konszenzus, maradjunk annyiban. Tehát a Mavericks szurkolók többsége nagyon-nagyon pozitív valamiért. Én nem tudom, hogy miért, mert ha valami, akkor szerintem visszafogott optimizmus lenne a teteje ezeknek az elvárásoknak a részünkről, ami lehetséges, amit így rá kellene tennünk a csapatra. Nem tudom, hogy jelenleg PJ Washington érne egy első körös, láttuk, hogy igen, de nem nagyon mutatta a fejlődés jeleit az elmúlt két évben, viszont nagyon-nagyon-nagyon jó fizikai adottságai vannak, ez elvitathatatlan. Még mindig pont abban a korban van, hogy lehet benne egy upside, és itt az upside-ot nem feltétlenül úgy értem, hogy most ő elkezd dolgozni, mint a vadállat a labda kezelésén és a dobásán, és akkor ebbe egy év alatt nagyon sokat fejlődik, hanem inkább az ilyen típusú játékosokból, akik ilyen atléták, és egyébként szerintem Derrick Jones Jr. egy nagyon jó példa erre. Látjuk, hogy azért Lucas Irving mellett milyen szinten másképp tud vagy tudott kinézni egy rendszerben. És PJ Washington, hát soha nem játszott még igazi szupersztárral. Ugye LaMelo-ból az lehet majd egy nap, de egyértelműen messze nincs még azon a szinten, mint egy Luka Doncic. És ezt a faktort persze meg kell néznünk, és ezt még nem láttuk, de azért kockázatos. Tehát ez volt, meg a swap is az utolsó eszetjeink egyike, és gyakorlatilag all-int mondtál most legalább erre a szezonra, és azt hiszem, hogy mivel ugye a swapok miatt szerintem nem tudunk nyáron sem két first-öt sem összerakni, egyet tudunk, egyet, amit most kaptunk.
Egyet benhagyott, így van, Nikó.
Ami mire elég semmire. Oké, okay, Josh Green-nel meg...
Most így gondolkozok, lehet, hogy mivel akkor már a 31-es is felszabadul, ezért igen, akkor lehet kettőt. Jó. Így van.
Hát akkor végül is valamilyen szintű rugalmasság van, mert akkor ugye két first és Hardy és Green, meg ugye Hardaway már most már lejáró lesz, tehát meg kell hosszabbítani, szóval ott nyilván ott az bukó. Szóval erre majd, ha nem is all-in, de mondjuk nagyon sokat betoltál erre, és nem tudom őszintén, hogy mit gondoljak erről, mert látom kell a pályán. Tehát van olyan érvelés, hogy két kezdőjátékos szerzett a Dallas, hogy majd beszélünk Gaffordról is, ugye PJ és Gafford személyében. És az ellentábor meg azt mondja, hogy ha PJ és Gafford a két kezdőd, akikben bízol, akkor már régen rossz az egész. De én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert amikor van két támadó szupersztárod, akiből az egyik ráadásul rohadtul sokoldalú is, akkor nem biztos, hogy a csapatépítésnél feltétlenül csodákat kell csinálnod, hanem lehet, hogy néha elég annyi, hogy kapsz egy jobb fitet. Ugye Aaron Gordon példája szerintem nagyon jó Jokic mellé. Nyilván nem azt mondom, hogy PJ ilyen típusú játékos, vagy Gafford ilyen típusú játékos, de hogy készségek, need terén, mire van szükség a csapatnak, ezek azért nem tűnnek rossz fitnek, és azt gondolom, hogy fejlődött a Mavericks ezzel a cserével, hogy mennyit az ki fog derülni a következő hetekben, hónapokban, de szerintem azt mindenképpen rásüthetjük majd a Mavericksre, legalábbis most még ideig óráig, hogyha egészségesek tudnak maradni, hogy ez egy nagyon veszélyes csapat lehet azért a következő pár hónapban, szerintem.
A Hornetsnek először is repítsük szerintem a csillagos ötöst, mert még Grant Williams-t is fogják tudni használni, tehát ez volt ez tökéletes csere. A late first is nagyon jó, a Dallasnak erre mondjuk adok egy 4-5-5, mégpedig csak önmagában azért a bravúrért, hogy egy 27-es swap jogért kaptak egy late first-öt, kihasználva azt, hogy az OKC-n ugye rajta ragadnak a pikkek, és ők nem akarnak ennyit húzni. Tehát, hogy ez azért egy úgymond nagyon jó helyzetértékelés volt Nico Harrisontól. Amit el kell mondani PJ Washingtonról, hogy ugye ő is Gafford érkezett, és így együtt azt láthatjuk, hogy mi történt a Dallas-szal, azt mondták, hogy nem azt a big winget keressük, aki nekünk nagyon kéne, nyilván nem egy irányító big wing, hanem egy jól védek, tehát egy OG Anunoby, hogy nem üldözzük tovább, hogy őt megszerezhető a piacon, hanem akkor már megpróbálunk olyan játékosokat szerezni, aki Luka mellé jól illhet. És PJ Washington ilyen, de PJ Washingtonnak hiába javulhat fel esetleg Luka mellett a tripla százaléka, mert üresebbeket dob rá, azért ugye ő neki a védekezése négyes poszton, az nem az igazi, ő inkább small ball center. Ebből és ilyen szempontból akkor playoff vonatkozásban is. Viszont size, viszont méret. A Dallas Mavericks most végre tényleges normális mérettel rendelkező line-upokat tud kidobni, akár a playoffban is, és ez mindenképpen fontos. Abszolút visszatérünk, vagy visszatérőben van az, hogy magas csapatok, hogy atletikus magasokkal rendelkező csapatok már a playoffban is tényleg jók, és szerintem a Denvernek a bajnoki címének az egyik ilyen tanulsága volt, amit majdnem minden csapat levont, hogyha túl kicsi vagy, akkor a mai ligában nem tudsz nyerni. Szóval szerintem az, hogy például úgy, hogy van egy Derek Lively-d, és amellé is hajlandó voltál egy first-öt odaadni Gaffordért, az annak szól, hogy azt szeretnéd, amit én már korábban, ugye én nagyon hamar bemondtam ezt a Gafford cserét, talán még tavaly, hogy ez mennyire jó lenne a Mavsnek, hogy itt ugye arról van szó, hogy 48 percig lesz egy rim protector, jó lepattanózó és amúgy rollman támadásban center Lukájék mellett a pályán. És azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Azt gondolom, hogy ez egy mai ligára jó reakció. És Gafford szerződése is ok, és nyilván Lively egy 25 perces játékos, meg Gafford is, ha összeteszed a kettőt, hopp, megvan a meccs. Úgyhogy az irány jó, és egyetértek veled abban, hogy a Mavs ezzel erősödött. De még nem oldódtak meg a playoff szintű problémák, és főként védekezésben nem fogja ez PJ Washingtonnal megoldani. Grant Williams se oldotta meg, úgyhogy ez idáig oké. De azért tudod így, ha már ennyi eszetet bedobsz, másfél first-öt mondjuk így, akkor valami nagyobb megoldásra vártál talán összességében. Szóval lehet, hogy a te csalódottságodat is ez mutatja, közben a Gafford cserére is adjunk értékelést. Szerintem a Washington nem kellett volna még elengedniük. Nem tudom, hogy ez a first, ez még nem elég jó fogadás, ugye, ha jól emlékszem, ez a 26-os first lett a Dallasnak, vagy ez a 30-as? Gyakorlatilag itt az történik, elnézést, amit az előbb mondtunk, az nem teljesen fedi a valóságot, mert ugye ez az OKC féle pick, ez a Washingtonba ment Gaffordért, és akkor arra a cserére tudom azt mondani, hogy egy late first-öt kaptak Gaffordért, és ez a Washington szempontjából egy 3-as, totál korán cserélték el, kellően rosszak így is, ennél szerintem egy picit többet kellett volna kérni érte, úgyhogy és a Mavs részéről viszont egy 4-5-5-öt simán tudnék adni, mégpedig azért, mert, mint mondtam, Gafford egyszerűen kell oda, jó fit Doncic mellé, és most folyamatosan lesz egy oda kellő center a pályán.
Igen, ugye hát nem véletlen, hogy Lively-vel 22-14 nélkül meg ilyen 3-9 a mérlege a Mavericksnek, és egy újonc Lively ilyen impactet tud hozni, így most gyakorlatilag, amikor visszatér majd az orr töréséből, folyamatosan lesz tényleg egy normális center a pályán. Aztán majd nyilván Lively le fogja körözni Gaffordot valószínűleg már jövőre, de jelenleg egy ilyen 10-15%-kal talán még jobb is Gafford, aki nagyon sokat lépett előre védő lepattanózásban idén, ami ugye a Mavericksnek szintén egy nagy gyengéje, talán a legnagyobb gyengéje. Úgyhogy a 4-est adok a Mavericksnek, mert bejöhet, de azért nincs rá garancia, hogy bejön. Jobban tetszenek ezek a játékosok, mint nyilvánvalóan Holmes és mint G. Will, de még várni kell és meg kell nézni. A Wizards pedig hát valóban még várhatott volna, és lehet, hogy még egy ugrás benne lett volna Gaffordba jövőre, mert ugye magas emberek később érnek, és Gafford azt hiszem milyen 25-6 éves, még csak 25 éves, ja. Szóval.
De ha nincs benne semmilyen ugrás, akkor is többet ér szerintem, mint egy darab late first.
Hát mondjuk azt nem tudom. Egy first round, de nem hangzik rosszul szerintem Gaffordért, csak szerintem ez reális érték, Gábor. Én inkább azt úgy gondolom, hogy ez reális érték egy darab first.
Oké, akkor viszont beszéljünk arról is, hogy az OKC-t itt is kicsit furcsa megérteni, tehát ők úgy adták fel ezt az első körösüket, amilyen, mit tudom, ilyen 24-dik lesz 23-dik, tehát itt már a második idei első köröst adják fel, hogy gyakorlatilag arra fogadnak, hogy 27-re, 28-ra Lukának elege lesz, és cserét kér, és akkor hát, ha lesz ott egy jó pikjük. De ez egy ilyen, oké, fogadjunk erre, hát ez inkább az a helyzet, amiben belekergették ugye magukat, hogy van egy rakat pikjük, és még mindig nem tudnak cserélni szupersztárért, vagy nem akarnak. És hogyha ezt nézzük, akkor az OKC is része ennek a cserének, és nekik egy jó nagy kettest tudok erre így adni, mert nem rossz fogadás ez, de azért ez leginkább egy ilyen kényszerhelyzet, amit más kihasznált.
Én ezzel abszolút nem értek egyet, tehát szerintem ez egy alacsony kockázatú, potenciálisan hatalmas nyereséggel kecsögtető dolog. Tehát ez egy top 2-es védettség, ugye? Swap.
Egy top 2-es védettségű swap, igen. Tehát
a top 2-es védettség az brutálisan jól hangzik, és akármi lehet, most Luka, lehet abban az évben sérülése bármi. Szerintem ez egy rohadt jó fogadás, úgymond. Tehát tényleg totál alacsony kockázat, és nyilván érvehetsz, mert hogy például miért nem kell neki Gafford, mert egyébként beleillene, tehát hogy pont hát, kéne nekik igen. Egy ilyen center, de annyira jó az OKC, és ugye lesz cap space-ük is, és én megértem azt a gondolkodást, Presti-től, hogy soha nem áll le a pikkek értéket, illetve soha nem áll le a home run mentalitással, hogy tényleg ő ki akarja jutni a labdát a stadionba, és nekem ez nagyon tetszik, megmondom őszintén, és most még szerintem korán van ahhoz, hogy ezt a Bruce Brown féle igazolást megpróbálja, ami azért nem Gafford lett volna. Viszont tudod, mikor lesz tökéletes időzítés? Most mennek két kört, mondjuk, tegyük fel, kiesnek ilyen nagyon drámai körülmények között, tegyük fel egy konferencia elődöntőben, mondjuk egy hetedik meccsen, ott van a tapasztalat, legyünk össze, nagyjából ezt a szenáriót várjuk, ott van már a playoff tapasztalat, lesz ugye Rohedli Capspace nyáron, oda tudnak vinni, látja az a sztár, legyen mondjuk Paul George, tegyük fel mélyenne, na és akkor amellé jön majd még egy Bruce Brown jövőre, és akkor van egy instant contenderet, hanem akár toronymagas esélyeset, ki tudja, mennyit fejlődik Chad, mennyit fejlődik Jalen, és van egy csomó kintlévőséged még, van egy csomó swapod még, amiért másik dolgozik, a Clippers-től is jönnek még swapok, tehát hogy azért egy ilyen Gafford féle nem csináltuk meg move-ra, nem mondjuk már azt, hogy ez egy ilyen rossz döntés, tehát én abszolút én négyest adnék az OKC-nek, mert szerintem ez a Mavericks pick, ez rohadt értékes lehet, mert tényleg lehet, hogy addig a cserét kér, vagy akár mondjuk sérülés miatt kiül egy szezont, a Mavericks nélküle simán egy lottery csapat lehet. A Irving addigra szerintem már biztos garantálta nem lesz ott például. Vagy ha ott is lesz, akkor még az is jó lehet az OKC-nek, mert hogy fog játszani Kyrie Irving 35 évesen, de hát nyilván nem lesz már ott.
Nem mondanám túlzottan, hogy egyetértek a helyzetértékeléseddel OKC vonalon. Nem is tartom Paul George-ot sem reálisnak, de egy dolgot azért említsünk meg. Az, hogy annyi capspace-t csináltak, hogy most viszont már ők is meg tudják csinálni azt, amire a Jazz készült. Tehát, hogyha esetleg egy Markkanen cserét készítettek elő, és azt mondják, hogy nyáron megpróbálunk bemenni Markkanenért, akkor most már ők is meg tudják azt csinálni, hogy Markkanent úgy hosszabbítják meg, hogy előre, tehát a szerződése utolsó évére pakolnak rá még összeget, mert ugye lesz capspace, és akkor annyival kevesebb pénzt kell kiosztani abba a közelgő max szerződésbe. Ez ugye nagyon nagy téma volt a mesében is, és biztos vagyok benne, hogy a való életben is Sam Presti-ek irodájában ez egy komoly téma, Markkanen megszerezhetősége, és hogyha esetleg ez lesz a vonal, és ezért mentek ebbe az irányba, akkor utólag én is maximálisan fel tudom majd húzni a viselkedésüket. Viszont beszéljünk akkor a Mavericksen túl egy picit arról, hogy mit csinált még a többi csapat, mégpedig a Bucks például, egy nagyon érdekes húzás az, hogy Patrick Beverley-t szerezték meg, campaign és 2027-es második körösér, és ugye a Bucks, szóval, hogy keresett egy olyan embert, aki tud a periméteren védekezni. Hát a 35 éves, 6 éves Patrick Beverley-be találta meg, aki ráadásul Duck Rivers nagy kedvence. De valójában egy laborkörülmények között nekik jobban kell Patrick Beverley, mint campaign, de laborkörülmények között lehet, hogy már campaign a jobb játékos. És még ők adtak egy második köröst, és csak végül Pat Connaughton nem tudták elcserélni, végül a bent lévő második köröseiket nem tudták kihasználni, tehát csak azt akarom mondani, hogy a Bucks nem erősödött kellő mértékben Patrick Beverley-vel, hogy finoman fogalmazzak, és nem tudom, hogy egy ilyen csere az ilyen, persze ez nagyon apró csere, de nem tudom, hogy ez bármilyen hatással lehet-e a játékukra. Nyilván most már van legalább egy olyan ember, akit rá tudnak küldeni az ellenfél labdására, de hogy az osztályzatom nem ennek a cserének szól, hanem hogy a Bucks mennyire nem tudta megvalósítani a céljait, ezért kap egy kettes tőlem. A Philly részéről persze Patrick Beverley-t bármilyen értékre váltani azonnali legalább 4/5.
Hát meg ugye az osztály találkozó Doc és Pat Bev között az legalább két érdemjegyet dob, nem, nyilván nem.
Inkább ront amúgy, tehát hogy...
Igen. Ilyen szarkasztikus próbáltam lenni, lehet, hogy nem jött át a hangsúlyba. Gyakorlatilag azt kijelentettük, hogy független attól, hogy a Bucks megpróbálja ugye elcserélni a korábban, sőt mondjuk Portis esetében jelenleg is relatíve jó teljesítmény nyújtó veteránját, Connaughtonban pedig a múltban jó teljesítmény nyújtó veteránját, vagy azokat a pikeket, amik nekik voltak, ami ugye kb. Semmi, mert ugye a 27-es meg a 24-es második körös, ami nekik van, szóval biztos volt, hogy ők nagy dolgot nem tudnak csinálni. Gyakorlatilag ugye végül a két második körös közül a rosszabbikat, és ugye Paint odaadták Beverleyért, hogy miért, nyilvánvalóan, és ez elmond szerintem azért pár dolgot a Bucks olyan szintű kétségbeeséséről, ami a védekezésüket és a jelenlegi rendszert illeti, hogy nyilvánvalóan azért adtak oda Pat Beverleyért, mert egy keményebb játékos, egy jobban védekező játékos, egy olyan reputációval rendelkező játékos, aki az öltözőben számon kérje többieket, és ha itt tart a Bucks, amelyik nyilvánvalóan egy elképesztően tehetséges támadó csapat, és nem szabad őket leírni, mert nyilvánvalóan rohadt veszélyesek lesznek a play-offba bárkire, de azért nem néz ki jól a dolog, ha így az egészet így egyben nézed.
És hasonlítsuk már össze a Suns-zal, mert a Suns is cserélt, és a Suns-nak is nagyjából nulla assetből kellett ezt megoldania, mint ahogy a Bucks-nak, és a Suns-nál ebből kijött egy Royce O'Neal és egy David Ruddy.
Igen.
Ami amúgy egy instant ötös, tehát azért nincs értelme ezt máshogy értékelni, mert a Suns a semmiből hozta ki ezt a két játékos gyakorlatilag.
Igen, papíron sokkal jobbnak néz ki, tehát Pat-nek voltak jó hetei most a Filiben, tényleg jól nézett ki helyenként, de
oda majd úgy is érkezik a kivásárlási piacról Kyle Lowry, aki mindenben jobb, igen, mint Pat Beverly, szóval, ja.
A Bucks, nyilván mindent a Lillard cserére fogunk visszavezetni, tehát ezt fogja meghatározni. De nem néz ki nagyon jól feltétlenül a dolog, jelenleg nem tudom, egyetért össze.
Teljesen egyetértek, és hát emiatt is adtam ezt a kettes osztályzatot, ugye ez volt a magyarázatom.
Én is kettes, vagy talán kétharmadot adok nekik, és a Suns valóban. De Sunsnak már az off-season-je ötös volt, tehát ott is igazából minimális eszetekkel, ha nem is csodát csináltak, de azt mondtuk egy csomó lépésükre, nyilván a build dolgot leszámítva, amit nem szerettünk, de a rostert gyönyörűen feltöltötték, tehát ha azt nézzük, hogy sokat kereső sztárok mellé hogyan tudsz tényleg ki utolsó kis filléreidből összerakni valami kis vacsorát, úgyhogy nyilvánvalóan eszik a liba májast Durantég, ahhoz képest nagyon jó dolgokat rittyentettek össze így a többieknek.
És az a durva, hogy amik nem jöttek be, tehát Base Diop meg Watanabe, azok most szépen el tudták cserélni, és ugye ebben a teljes cserében ők két játékost kaptak, de négy játékost adtak, ez pedig azt jelenti, hogy például Spencer Dinwiddie, akit kivásárolt ugye a Raptors, azt a cserét is mindjárt érintjük, simán oda mehet a Phoenixbe. És hogyha oda megy a Phoenixbe,
lesz Dinwiddie, olyan hülye, hogy a Lakersbe fog menni. Még a Mavericksnek is több értelme lenne a Lakers helyett.
Igen, abszolút, és nem is értelmezte a Lakers pletykákat D'Angelo Russell, meg James, meg Austin Reeves mellé, hogy miért oda menne. Majd meglátjuk egyébként. Én a Suns-ra tippelek, és a Suns tehát egyszerre csinált két jó játékost, vagy két rotációjátékost. Most Ruddyt majd meglátjuk, hogy egy playoff rotációban benne lehet. Nem vagyok benne biztos, de Royce O'Neal az tuti, hogy benne lehet, és még hagyott is magának helyet a kivásárlási piacra, úgyhogy Suns tökéletes munkát csinált, de akkor beszéljünk Dinwiddie cseréjéről. Azon azért sok ember itt csodálkozott, hogy mi történt itt. Ted Young, ő ilyen szempontból csak szerződés, és Dennis Schröder ment Dinwiddie-ért, Dinwiddie-t azonnal kivásárolta a Raptors. Raptors berkeken belül próbáltam kutatni, és arfelé vezettek a szálak, hogy Darko Rajakovics nem szerette volna, hogyha Schröder marad. És igazából Schröder elég jól csinálta ezt a cseréirányító posztot, szóval itt akkor lehet, hogy volt valami olyasmi motiváció is, hogy Schröder lehet, hogy nem annyira jó egy újjáépülő csapatnak. Ezt el tudom képzelni.
Pedig a világ legjobb játékosan, tehát már amit papírja van róla.
Igen, tudom. Na most a másik viszont az, hogy a Raptors azt csinálta ezzel, hogy egy valak cap space keletkezett, ugyanis Schrödernek jövőre még 13 milliós szerződése lenne, Dinwiddie meg nem csak hogy lejáró, hanem már kivásárolták. Egyébként volt egy ilyen pletyka, hogy azért, mert Dinwiddie szerződésében van egy ilyen győzelmekhez kötött, tehát egy évben elért győzelmekhez kötött bónusz, másfél millió, amit még a tankoló Raptorsban is lehet, hogy elért volna, tehát ez nem volt magasra állítva ez a léc, hogy úgy fogalmazzak, és a Raptors azt mondta, hogy azt már nem szeretnék nekik kifizetni, úgyhogy gyakorlatilag ezért is vásárolták ki. Nyilván azért is, mert így aztán Scottie Barnes majd tényleges irányítót játszhat a cseresorral, ami egy olyan kísérlet, amit most miért ne csinálnának meg. Úgyhogy mondjuk nem tudok nagy értékelést adni a Raptorsnak, de egy négyest tudok adni. A Brooklyn részéről meg ugye hát ez egy kicsit filozófiai kérdés, hogy most ők, mivel nincs náluk az idei pikjük, ezért ők rá akarnak menni a play-inre, hogy ezt most Schröder mennyiben segíti, hát én nem látom, hogy különösebben segítené, nem látom, hogy különösebben jobb játékos lenne, mint Dinwiddie, úgyhogy ez számomra egy kicsit furcsa, amit a Brooklyn csinált, ezen az oldalon egy hármast tudok adni.
Én is hármast adok a Brooklynnak, és én se látok igazából túl nagy különbséget közöttük. Viszont a Raptorsnál nálatok ezzel sokkal nagyobb a flexibilitás most már, nem?
Igen.
Mondom, tudtok egy nagyobb pénzt adni valakinek akár nyáron majd.
Igen.
Nyilván ez azt jelenti, hogy nem tudjátok Olinikert mondjuk ilyen családi kedvezménnyel Kanadában tartani, mint ilyen hosszú távú öltözői jelenlét, vagy valószínűleg Bruce Brown sem fogjátok tudni visszahozni, de valaki másnak ki lehet osztani egy nagyobb szerződést.
Hát Bruce Brownnak szépen érvényesítjük a csapat opcióját, jövőről még itt
igen,
lesz.
Utolsó, igen, ott le lehet hívni egy utolsó, csak mondjuk őt is meg lehet ezt van hosszabbítani, de minek? Mert most te annyira, mondjuk egyébként azt akartam mondani, hogy irány nélkül vagytok, de most végül is azért ezek egészen jó move-ok voltak, tehát ezek szerintem előremutatóak voltak már, és hát megteremtik a lehetőséget egy nagyon fasza és salapos söprésnek, tisztításnak, tudod, van ez a...
De szerintem ezen túl vagyunk. Nem megteremtik a lehetőséget, hanem az, ki van takarítva szomorú. A Raptors kerete.
Az mondjuk szomorú, hogy ez a végeredmény, de oké. Okay.
De miért most mire gondolsz, hogy kit lehetne még itt eltakarítani?
Hát mindenkit, Pördölt, mindenkit, akinek
okay, van azért bármi értéke. Nem fog semmelyik GM fél évvel azután, vagy egy évvel azután, hogy first-öt adott valakiért még elcserélni Pörtlőt, hát de most nem Pörtlő és Bruce Brown lesz az, aki miatt a Raptors nem tud tankolni, azért ezt szerintem hát, jegyezzük meg. Hát,
ezzel nem feltétlenül értek egyet, de oké.
Okay. Szerinted mindegy. Nekik milyen hatásuk van egy közép-rossz csapatra?
Figyelj, igazából mindegy, mert úgyis felesleges beszélgetés, mert nyilván úgy sem akartok tankolni, tehát sajnos nem tankoltok. De egyszerűen Masszáj még mindig nem tervezi azt, hogy itt nyilván Rajakovicsot se azért vittétek oda, hogy ti most tankolni fogtok a következő két évben.
Ezt én értem, de ez gyakorlatilag mégis tank, mert annyira erős a liga, hogy ezzel a kerettel nem lehet jó eredményt elérni. És hogyha belegondolsz, hogy Quickly-vel meg Barnes-szal hogy lehetne tankolni, hát G-ligásokkal kéne őket körbevenni. És még Berettet is elcserélni. És szóval ezt azért senki nem csinálná meg. Nincs olyan csapat, aki ezt megcsinálná.
Mármint nincs olyan csapat, aki szerinted már a mai NBA-ben ezt meg fogja csinálni? Nem.
Hogyha van egy Quicklead, és van egy Barnes-od, két reményeid szerint all-star szintű tehetséged, és van Berett, aki egy ilyen majdnem all-star szintűben játszik, amióta ide került, akkor ezeket tényleg olyan szinten G-ligával kéne körbevenni, hogy ez a csapat igazán szörnyű legyen, hogy ezt szerintem nem csinálod meg. Ezek már olyan...
Ha ők tényleg ezt gondolják Quickly-ről és Berettről, akkor oké, okay, de gondolom nem, te nem feltétlenül értesz egyet ezzel.
De Quickly-nél maximálisan egyetértek. Berett is egyébként nagyon jól játszik, tehát hogy ő belőle már nem lesz all-star, de Berett 23 éves, és most játssza élete kosárlabdáját a Raptorsban. Tehát, hogy...
Quickly nagyon jó játékos, szerintem, meg most igazából vitatkozhatunk is az, hogy most milyen All-Star, tehát nyilván nem mindegy, mert ugye All-Star és All-Star között nagyon nagy különbség vannak. Tehát úgy érted az All-Star-t, hogy mondjuk egy-két meccsre kiválasztják, vagy úgy érted az All-Star-t, hogy bajnok
nem,
csapat
második legjobb játékosa lehet. Abszolút úgy értem, hogy egy-két meccsre kiválasztják, bajnok csapat harmadik legjobb játékosa lehet, ez neki a maximuma. Az
lehet, hogy aláírnám, igen, hogy talán mint max potenciál, jó? Hát oké, akkor értem ezt a helyzetet, nem azt mondom, hogy tetszik ez a helyzet feltétlenül, de mégis oké, tehát javult a helyzet ahhoz képest, mint ami egy éve volt nálatok. Tehát azt talán most már kijelenthetjük, hogy nem a Hornets féle irányba fogtok menni, hanem mit tudom én, azért egy, mondjuk egy jelenlegi Knicks szintjét el kellene érnetek egy-két éven belül, azzal talán egyetértünk.
Két-három év, igen. És
két-három év, igen.
Nyilván az nagyon sokan múlik majd, hogy Scotty Barnes meddig tud fejlődni.
Ha már a Knicks, akkor lehetnek ők.
Igen. Ez pontosan így van. A Knicks cserélt ugye Bogdanovicsért és Burksért, ugye Burks nagy kedvence Thibodeau-nak, és hát ezzel gyakorlatilag lett egy padjuk, plusz Bogdanovics pótolgathatja egy kicsit OG Anunobit, mert most sérült egy majdnem egy hónapra. Hát ugye mit adtak fel? Hát Grimes-t és két szekündöt, érdemben ezt adták föl, ami szerintem tök jó érték a Pistonsnak. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy Bogdanovicsért külön lehetett volna first-öt kapni. Nem látom azt, hogy Burksért külön lehetett volna. Grimes viszont simán ér egy first-öt. Tehát azért, mert idén egy kicsit gyengébb idénye van, erről azt hiszem már beszéltem adásba is, azért még nem kéne úgy kezelni, mint hogyha ő nem lenne egy tök jó 3&D prospect, mert továbbra is az, és őszintén szólva a Pistonsnak már megint csak egy ötöst tudok adni. Viszont itt lehet, hogy ötöst adok a Knicksnek is, mert ők meg úgy voltak vele, hogy még nem akarják az összes eszetjüket beáldozni, viszont most csináltak maguknak egy padot, és érzik a vérszagot, mert jók, mert ott vannak a top 4-ben, és ebből még egy keleti második hely, és egy konferencia döntő is lehet szerencsés esetben idén. Úgyhogy ezt az erősítést, ezt nem baj, hogy megcsinálták szerintem. Egyébként is nagyon jól néznek ki az OG Anunobi csere óta, és... Randall is hamarosan visszajön a sérülésébe, valószínűleg az All-Star szünet után, tehát na, összességében lehet, igen, a Knicksnek is kiosztam azt az ötöst, ez egy jó csere mindkét oldalról.
Egy ilyen silány deadline alatt, ahol voltak ugye érdekes cserék, de nyilvánvalóan semmi egetrengető, szerintem itt jár egyértelműen mind a két csapatnak az ötös, tehát a Knicks gyakorlatilag, úgyhogy Grimes mostanában azért nem volt olyan nagyon jó, legyünk közt egy picit beragadt a fejlődéssel, nyilván ez egy kicsi minta időben, tehát még lehet tett volna úgy érvelni, hogy vársz még egy mitre egy évet, hogy megvárod a playoffot, de hát kellett egy pad, és amennyiben szét tudják majd szedni a Bogda Brunson duót, és valószínűleg szét fogják őket szedni, nem lesznek ők sokat egyszerre pályán a playoffba, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon jó vállalás a Knicks részéről. Bogdanovics egy hihetetlenül és talán alul értékelten konzisztens támadójátékos volt az elmúlt években is. Amióta a Pistonshoz került, gyakorlatilag full liga elit triplázó, és a Knicksnek nagyon kellett egy ilyen játékos a padra. A Pistonsnál pedig egy tök jó, ahogy mondtad, free and deep prospectet kaptak a jövőre nézve. Burks pedig az a játékos, aki nem fiatal már, de gyakorlatilag, ugye most vicces, hogy őt gyakorlatilag most visszapostázták 2021 után, ő egyértelműen playoff rotációs játékos, tehát nyilvánvalóan 40 perceszteted Randallt, Brunsont, majd OG-t, de utánuk azért egy Burks egy 25-28 percet tud majd játszani, és engem azt se lepne meg, hogyha Burks fent lenne akár záró line-upokban is időnként.
Hát benne van. Nyilván ez egy DiVincenzo meg Hart miatt nem biztos, hogy ez gyakran előfordul majd. Igen. De igen, igen, abszolút.
Szerinted igazi contender ez a Knicks, vagy mondjuk a igazi Dark Horse, és az is egy nagyon nagy dicséret a részünkről, mert én legalább az igazi Dark Horse kategóriába beraknám őket.
Hát én ilyen szempontból nem, mert a Dark Horse-nál azt mondom, hogy esélyt látok arra, hogy megnyerjen egy döntőt, vagy eljusson egy döntőig, egyikre se látok esélyt. Tehát pont az alatt vannak. De attól függetlenül kihozták belőle, amit csak lehetett, és lehet, hogy mondjuk még egy szupersztárért tudnak cserélni, mert mondom, még csomó draft kellékük van, hogy így fogalmazzak, de most nem volt alkalmas az időpont, nem volt olyan sztár, aki illett is oda, és oda tudták vinni. Tehát magyarán, amit lehetett, kihoztak a trade deadline-ból, meg az idei évből, de azért nem látom őket Dark Horse Contendernek. Az lehet, hogy egy konferencia döntőig elmennek szerencsés esetben, az benne van.
Fair enough. Én látom bennük, de nyilvánvalóan, hogyha úgy határozzuk meg a Dark Horse definíciót, hogy bejuthat a döntőbe, én nem feltétlenül így határozom meg, akkor egyetértek veled, mert a Celtics az kiemelkedőnek tűnik ebben az alapszakaszban, de szerintem egy Dark Horse az inkább az, hogy konferencia döntőre reális esélye van, ott meg már úgymond bármi történhet alapon, tehát én így gondolkodom egy Dark Horse-szal, mert ha egy Dark Horse döntőbe juthat és nyerhet, az nálam az már a contender státusz.
Igen, értelek. Ja, hát valahol a mesdjéjén vagyunk, vagy a penge élén ennek a definíciónak, csak éppen az egyik és másik oldalán. Beszéljünk egy nagyon picit arról, hogy a Timberwolves a két meglévő második körösét végül be tudta váltani egy irányítóra, és ha nem is Tyus Jones érkezett, ami szerintem nem is volt realitás, hanem Montemoris, én tapsolok itt a Timberwolvesnak. Tehát az is, hogy a Montemorisért tudott valamilyen értéket kapni a Detroit egy olyan évben, amikor Montemoris végig sérült volt, és ezért így kb. Nem játszott. Az is taps, Detroit újabb ötös, de én szerintem ez a Wolves részéről is egy ötös, se Shake Milton nem hiányzik majd, se Troy Brown.
Igen, a Timberwolves ugye hónapok óta üldözött irányítókat a piacon, és sikerült egy megbízható playoff tesztelt verziót találni ugye Montéban, aki nem fogja megrengetni a világot, de tudod róla, hogy középtávolikat beveri, majd teljesen üresen hagyják, tudod róla, hogy hajtani fog védekezésben, még ha időnként át is dobják, és tudod róla, hogy nem nagyon fogja eladni a labdát kielezett pillanatokba. 18-20 percre akár berakhatod majd egy playoff párharcba. Szerintem nem mindegyik körben. Lehet olyan, ahol kicsit lekergethetik őt azért a pályáról, de hát sokkal jobb annál, mint ami volt a Timberwolvesnál, és végül is ugye valamilyen szinten a legnagyobb gyengességüket most már ilyen vagy relatív gyengességgel változtatták, nem vészes gyengességgel, vagy egy ilyen neutrális valamivé, mondta Morrisban. Tehát nem gondolom azt, hogy ő világmegváltó lesz, de jó move, 4-est adok nekik.
Tillmanet begyűjtötte a Boston, a Memphis pedig begyűjtött 2 második köröst. Mindenki jól járt. Igazából Tillman egy jól védekező, mozgékony magas, aki semmi más nem tud. Maximum gyűrű közelében.
Nem igaz, mert idén rá tudja emelni a triplákat. Tehát bele tud állni a triplákba. Nem mennek be, de beleáll idén. Tehát ez tervszerűen beleáll. Nem tudja senki, hogy miért, de beleáll.
igen, nem tudom. De. Most nem néztem már rá a százalékára, de volt a szezonnak olyan pillanat, amikor 12%-kal triplázott emberünk. Amit akarok mondani, hogy a Celticsnek éppenséggel nem teljesen értem, hogy miért pont Tillman kellett. Lehet, hogy ilyen pótló biztosítéknak, hogyha esetleg történnek valamelyik magasukkal, mert ezért mind a kettővel történhet valami, és nyilván akkor nem Luke Kornét szeretnék pályán tartani, szóval ilyen szempontból megértem, azért nekik nagyobb hiányposzt volt, úgy 1-től 4-ig szerintem mindegy, de hát csak 2 második köröst kellett feladni, az pedig jó érték Tillmanért, másik oldalról, tehát mondjuk a Bostonnak adok erre gyorsan 1/4-est, 3/4-et, a másik oldalról nem hiszem, hogy ennél jelentősen többet kaphatott volna a Memphis Tillmanért, és megértem azt, hogy a Ja Morant köré épülő csapatba egy olyan játékos, aki ennyire fakezű, nem kell hosszú távon. Úgyhogy gyakorlatilag a Memphisnek is tudok egy 4-est adni erre.
Teljesen egyetértek 4-4, és én Tillmanben látom azt az olyan típusú playoff cserét, tudod, aki mondjuk egy 24 meccs szokott lenni, kb. Egy ugye bajnoki futás. Ha Celticsnek lesz egy 24 meccses bajnoki futás, akkor Tillman olyan 12-14 meccsen, 15 meccsen abból pályára lép. És lesz olyan meccs, ahol 20 percet játszik, meg lesz olyan meccs, ahol 2 percet. Szóval én ilyen típusú playoff cserének látom őt, hogy egy nagyon jó csapatnál időnként tudod valamire használni, és érvelsz amellett, hogy Corné is ilyen lehetett volna.
Hát nehéz lenne most nehéz, már emellett érvelni.
Most már lehet, hogy nehéz lenne, igen. Tillman annál szerintem mindenképpen jobb, és egyébként hozzáteszem, hogy Corné, igen, tehát most megnéztem, hogy Corné hány playoff meccsen játszott, tehát Corné 8 playoff meccsen játszott, ugye például tavaly. Szóval ebből, igen, akkor el is mondtam, tehát hogyha mondjuk egy Tillman tudják használni 12-14 playoff meccsen, akkor az már azt jelenti, igen, hogy egy valamivel jobb, valamivel megbízhatóbb ilyen garbage centered van, ami szerintem elmondható, és az alapszakaszban meg simán lehet stabilan cserecenter, és őszintén berakhatod a kezdőbe is, ha éppen képi. Kiül, kipien egy-egy meccset, mert Tillman le fog szedni 8-9 lepattanót, ki fog osztani 1-2 blokkot, és ugye el leszel vele a pályán. Szerintem ebből a szempontból ő nem rossz, ez a 4-es.
Csak hogy hangozzanak el, így nagyban mondtam, hogy Morris még akár használhatja is az Indiana, hát nem, mert ugye igazából egy második köröst, és őt adták McDermottért, nyilván ez nem rázza meg a ligát ez a csere, azért csak így felsorolom, Corey Joseph Warriors-tól a Pacershöz került, tehát a Pacers ilyen padvégi embereket begyűjtötte, aztán mi volt még, Delano Benton csere Portlandbe, erősen védett második köröst kapott a Celtics, tehát gyakorlatilag ingyen odaadta a Portlandnek Delano Bentont, így fogalmazhatunk, Jaden Springer egy második körösért megy Bostonba, gyakorlatilag ezek összefüggnek, ezek a cserék. A Boston valószínűleg nem azt a második köröst adta, amit a Portlandtől kapott, tehát ez egy normális második körös, ha minden igaz, de ennek a részleteit még nem láttam most ebben a pillanatban sehol. Robin Lopez a Kingshez ment, viszont várhatóan kivásárolják, és Killian Hayes pedig kirakta a Pistons, ami külön egy ötös. Nem tudom, hanyadik ötöst osztam ki a Pistonsnak, de gondoljunk bele abba, hogy van egy edződ, aki valamiért beleszerelmesedett egy olyan játékosba, akinek semmi jövője nincs a csapatnál, és a Pistons volt olyan tökös, hogy azt mondta, hogy oké, rendben, akkor kirakjuk. Nem játszathatod Ivy és Sasser kárára. Nagyon tökös move. Tudom, hogy ez nem egy csere, de ötös.
nehéz ezzel az érveléssel nem egyetérteni. És ugye így kinyílt a lehetőség annak is, hogy Spurs. Van egy csodálatos képet, gifet láttam erről. Van az a kép, amikor van 2 bányász, és 2 alagútban mennek, és ugye a kincs felé vezető úton csákányoznak, és az egyik ugye a fal előtt 1 centivel visszafordul és feladja, és a másik meg ugye megy a kincsért, és Hayes-nek a feje volt oda photoshopolva, ezt így most lehet, hogy nem fog átmenni, a poén, azt látni kellett volna, de ja, az vicces, és simán el tudom képzelni, hogy fel fogja pick-up-olni a Spurs, akkor már korán kapnánk arról is szerintem egy ilyen visszajelzést, hogy Wembynek vajon mennyire van szava ebben a franchise-ban, meg megkérdezik-e dolgokról, mert szerintem, ha oda viszik ilyen Hayes-t, akkor gyakorlatilag egyből ráböketjük, hogy oké, ezzel a srácsal már most beszélgetnek.
Ez a fel fogja pick-up-olni a Spurs, ez biztos jele volt annak, hogy be kell fejeznünk a mai podcastünket. Zukály Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartotok, köszönjük szépen a sok pozitív visszajelzést a mesével kapcsolatban, nyilván jól is esik, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta, úgyhogy tényleg...
Nem, jól mondtad az egyes szemét, nem kell kiavítanod magad, Gábor.
Igen, mondjuk úgy, hogy nagy közösbe toltam a többes számot, mert hogy azért nagyon sokan hát,
mint
dolgoztunk rajta.
Mint ahogy ugye 75 pontot dobtunk, én voltam Grant Williams.
Igen.
Te meg Luka Doncic.
Minden esetre örülök neki, hogy szórakoztatónak találtátok, kedves hallgatók, és tartsatok velünk, hiszen hamarosan jövünk majd másodéveseinkkel, illetve a Patreon postaládával, amire most már elég kérdésünk van, de ha még valakibe itt a trade deadline után valami beleszorult, vagy például most kihagytunk egy cserét, mert ez egyáltalán nem lehetetlen, akkor kérlek, ne habozzatok billentyűzetet ragadni, és Patreonon írni nekünk kérdést, ezek jönnek a következőkben az All-Star gálával. Nyilván nem foglalkozunk, úgyhogy éppen ezért is megéri velünk tartani a továbbiakban is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.